szeretettel köszöntök én is személyesen mindenkit, és köszönöm azoknak, akik a több másfél órás filmekét is után itt maradtak. A beszélgetésre reméljük, hogy mikor felállnak majd innen, akkor azt mondják, hogy érdemes volt, és a köszöntsem is nagy szeretettel Németh Zsolt urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van közöttünk. Egy kérdés, a rövid kérdés, amivel szeretném a mostani beszélgetést indítani, hogy miért ez a film?
Jövőség kívánok mindenkinek. És szerintem bűn, amit most csinálunk, hogy mi kellene ezt a filmet végigmenni magunkban. És lecsengeni, túl gyors most ez a kérdés is. De ugyanakkor talán ennek is van értelme, mert így, amikor elindult bennünk valamilyen reakció, valamilyen folyamat, valamilyen feldolgozás, akkor ezt is szeretjük megosztani a barátainkkal, meg a párjainkkal. Mindig, és én is már nem értem ellenállni is a polgármesterünknek, meg a barátaimnak, akivel együtt mondtam, hogy na, ez egy nagyon jó film volt. Ez az első dolog, amit kényszerül belőlem, hogy ilyen feszültségem, ilyen izgalommal nagyon még részben végig bármilyen filmet. Tehát amikor nem kerültem, vagy zökkentem ki egyáltalán a filmnek az élményéből, hanem magával lendített. És ezért nagyon örülök, hogy erre a filmre esett a választásom. Igazán még egy kortárs magyar film volt, amin gondolkodtunk, de azt sem láttam, igazán csak a témaválasztás miatt gondoltam, hogy egy ilyen egyházi kötődésű, meg hozzánk, mondjuk úgy, hogy a Fideszhez kötődő beszélgetésnek talán lehet ez a mozgásérő tematika valamilyen kapcsolódási pont. Tehát nagyon sokat nem tudtam a filmről, aztán utána elkezdtem olvasni néhány kritikát, és ezek a kritikák egyébként fölcsinálták az érdeklődésemet, de direkt nem néztem meg. Én sem nem néztem meg előre a filmet, hogy itt az együtt éljen át önökkel, és együtt dolgozzuk, amit láttunk. És talán a filmen maradva a legegyértelműbb és legközelebb élményben az, hogy egy fantasztikus világot itt én mellettünk, és mennyire nem tudom erről az egészről semmit. És hány ilyen világ lehet még itt a életünk mesdjéjén, amelyik így ellétezik mellettünk, és egy ilyen különállás, egy ilyen saját valósága van. De mi sokat beszélünk a kisebbségi kérdésre magyarok, mert így csinálta ezt a 20. századi történelem, hogy sokat beszéljünk kisebbségi kérdésről, de mindig valahogy tiltakozunk az ellen, hogy valaki hátulmanak vonja a nemzeti kisebbségek és a többi kisebbségnek a problematikája között. És akkor, amikor egy ilyen élményt lát az ember, akkor az első az, hogy hoppá, nem is olyan távoli ez a párhuzam, hiszen ez is egy rendkívül gazdag, szinte teljes univerzum ezeknek a mozgássérülteknek a élete. Én személy szerint visszagondoltam, mikor kerültem mozgássérülteknek, akkor a hál' Istennek a családomnak egyáltalán nincsen, és nem szembesültem sose ilyen tragédiával, ilyen nagyon közelről, amivel mondjuk a... De sok meccete volt a filmekre, mondjuk, amivel együtt ért ez az édesanyja, az Zolinak az édesanyja, akinek végig kellett egy életen át dolgozni a Zolit, és a Zoli sok ilyen megszeretet lehetne, sok viszonylatot lehetne a filmből kiragadni, amelyek hihetetlenül a biológiai voltak híve. De gyerekkoromban, amikor édesapám református lelki pásztor volt, akit te is jól ismerti a nagy tiszteletű úr, Miller Géza a református lelki pásztor, nekünk volt a budapesti Tököli úti lakásunkban egy házi gyűlőnket tettünk. Akkor apámat 70-ben kérdeztek a lelkészi szolgálatból, akkor egy házi gyűlőnket hozott létre, és 71-től 72-től elkezdődő minden hétfő este a Tököli út 44 szám alatt, a második emelet még rá 100 méteres lakásokra kiterítettek bennünket. Mindig megnyitott a kapuja, este 6-7 óra tájban, és akkor jöttek a házi gyülekezetből, akik jöttek értelmiségiek, markótorakósok, különféle művészek, ellenzékiek, és jöttek a lakásségek is. És akkor volt egy ilyen házaspárt, hogy egy kicsit mélyetlen foglalkoztam, itt önöket hoztam őket. Akkor volt egy pár év, amikor egy kicsit bepillantottam az ő világuknak a sajátosságaiba. De elnézést, hogy én ezt hozom most ide, mert nekem ez van pusztán ebből a világból, és az ember milyen hallalmam kapaszkodót keres, amikor ezt megpróbálja mikor adni, hogy most mivel tanálkozok. És azt kell mondanom, hogy ez a film egy ehhez a élményhez képest, ami akkor volt, egy teljes ügyhez önök nyitott meg. És nagyon érdekesnek tartom, és azt hiszem, hogy meg fogom végignézni ezt a filmet. Nem szoktam nagyon szeretni magyar filmeket többször megnézni, mert a magyar filmekkel kapcsolatban az emberünk nem előtt tapasztalat, hogy szeret többször megnézni, de hál' Istennek végre van még egy magyar film. Monológomat mindjárt élem, aki szeretül. Van néhány magyar film, amivel hál' Istennek most már meg lehet ezt csinálni, hogy ne akarjuk nézni, hogy nem csak a két háború közötti filmekre gondolok, azokat szeretem újra nézni a külvárosi szobát, vagy a Budapesti Erdélyben, vagy a Meseautóban, vagy ezeket az ember szereti újra nézni. De most ugye az első, amit megemlékeztük itt a polgármester úrról, a Saul fia volt, ugye ennek a film alapnak a finanszírozás területének éppen döfélte el a film is, és azt hiszem, hogy a Saul fia után méltó Oscar jelölés született ennek a filmnek a képében, nem Magyarország részében. De most azért az elmúlt pár évben azért volt állítanak még jó néhány film, amikor, ami azt jelenti, hogy kezd visszajönni. Most már nem csak a művészfilmek szintjén, nem csak a kicsit úgy oda szórakoztató filmek szintén a magyar film, hanem abban a műfajban is, ami népszerű. Talán nem vagyok egy nagy film mágus, de hasonlóan szórakoztató élményem volt a magyar filmből, például a Csak szex és más semmi, tudom, hogy látták. Krisztinának a filmjét, meg eleve én őt nagyon akartam, mint rendező. És ennek a revival-ának, ennek a magyar film feltámadásának szerintem most egy nagyon fontos fejezete ennek a filmnek, amely születésen itt láttunk, és bízom benne, hogy a hazai és a nemzetközi sikereket is vissza fogják ezt igazolni. Bőven versére a filmok ezeket kaptam.
Köszönöm, hogy a filmről is szeretnénk maradni, hiszen ez lenne a kiinduló pontja a mai beszélgetésünknek, amelyik az időnk engedi, és pedig héten előkerült egy párhuzamos társadalom, amiről keveset tudunk, vagy nem annyira ismerjük, akik közvetlen érintettségben nem vagyunk vele. Viszont engem meglepett ebben a filmben, és talán a filmnek az egyik erénye, nem fogunk egészségre filmesztétikát végig beszélni itten, de engem meglepett, hogy pontosan ezekben a párhuzamos társadalmakban is miként van jelen az életnek az a realitása, most kemény szót használok, az a brutalitása, ugye, amin végigvezet ez a film, hogy igazából az ember belsőleg ugyanazokon a belső történéseken megy keresztül, és ez az én számomra egy ilyen, lesz még egy mozzanat, amit vissza szeretnék idézni, de a kérdésem az arra vonatkozna, hogy ezek a nevezzük így párhuzamos társadalmakban, vagy általunk kevésbé ismert, hát ez nem szubkultúra, már ez nem az, de egy ilyen végig is elkülönülő társadalom, hiszen ott együtt vannak rehabilitáció és a többi, hogy végig is ugyanazok a normálisnak tűnő emberi reflexiók működnek, használom ezt a szót, olykor bestialitások működnek, mint az úgymond normális embereknek az életében. Legalábbis ez jött a filmből át.
És mi a kérdés?
A kérdésem az, hogy az ember alapvetően így van meghatározva, hogy a külső adottságaitól függetlenül belül mégis ugyanazok a mozgatórugók vannak valahol. Akár a rosszra, akár a jóra, mert erre egy mozzanatra filmben meg szeretnék visszatérni.
Ez valóban a valahogy meghalt.
Tehát nyilvánvalóan ez a legizgalmasabb megtete egy ilyen bepillantásnak, hogy mik a párhuzamok és mik a különbségek, és rájöttünk arra, hogy szinte mindenben az, hogyha ezt a filmet jól akarjuk érteni, a vágyak, a kihívások, a szomorúságok, a konfliktusok. Én azt hiszem, hogy ugyanakkor mi egy kicsit színek is ugyanak, ebben a bemutatásában, ebben a szociológiai bemutatásában ennek a világnak, ami ugyanaz, mint a mi életünk, ugyanazzal a sokszínűséggel, gazdagsággal, talán lehet, hogy még rosszabb. Lehet, hogy valami hiányzik belőle, de nem feltétlenül teszi szegényebbé ezeknek a mikrotársadalmaknak az életét. Beszélhetünk a vakokról is, tehát a többi kisebbségből azt hiszem, és hasonlóképpen meg lehetne csinálni az ő filmjüket is. De úgy gondolom, hogy ennek a szociológiai motivációnak, ami igazán a rendezőnek pillanatilának, akinek azon van, hogy nagyon fontos oldalát ismerhetjük meg, hiszen egy szereplőt beszélünk, akit látunk a legfőbb műsoroknak a bemondó szerepében. Tehát a rendezőnek pillanatilának hangozom el a neve. Egy az a zseniális ebben a filmben, hogy ezt föl tudja ezt a szociológiai vágyat olyan mértékben turbózni az akció thrillernek, tehát ennek az akciófilmnek a ráadásával, hogy az egész egymást húzza. Milyen kritikát olvastam, amely arról szól, hogy ha szórakozni akarok, akkor nem hajókat akarok nézni. Volt egy ilyen komment a kritikák között. És ez az első azon azt mondja, hogy az ember szórakozni akar valami szombat közikánál, akkor nem nyomorékokon akar szórakozni. Ugye ez a eléggé brutális megfogalmazása egy vélet. De én azt éreztem, és azt szeretném most itt mondani, hogy ez a két sík, tehát ez a bemutatásának a létformája, és ez az akciótriller, ez mind a kettő húzza a másikat. Tehát szerintem igenis jó kombináció, nem igaz az, hogy olyan stílusokat kellett össze, amely nem való össze. Noha a legelőteljesebb kritika az hogy ezt a két, a több világot, ezt felismerhetetlenség összezaglálta, és aztán mentől már nevezne lehet egyik nemzetet sem önmagában. Egyébként én úgy érzem, hogy ez a két történet, két sík, mert a beletett két sík van. Ez azt gondolom, hogy jól húzta egymást, és jól kiegészítette egymást. Nyilvánvalóan a modern ilyen akció filmeknél az ember nem úgy értékeli a cselekményt, hogy beleállhozza esetben egy társadalmi jogrendszerben, hanem itt azért egészen ilyen népmesei jelenekkel operálnak ezekben az akció filmekben. És én most közelben láttam újra a Lotto Fondor című filmet, nem tudom, hogy látták-e már az egyik kedvencem a angol új hullámnak egy filmje, hogy faluban, egy faluban megnyerik a Lotto filmjeleményt, és ahogy kihúzzák a számot a nyertes szörnyet hal. Aztán a faludaliak idegítik, hogy őt húzták ki, és akkor összeállnak, és túljának a törvényet, az eszén, és szétozták a faluba a jövedelmet, és fölveszik, és akkor ez lesz a végkifejletelnek a filmek. Tehát itt sem, ebben a filmben sem azt kell szerintem nézni, hogy egy rokkantra adott esetben a törvény szigorával kell adott esetben kezelni. Az egy önálló történet, és az igazság és a büntetés és az igazságtétel egyébként megtörténik, mint a népmesékben is megtörténik. Tehát az akció, thriller rész, hogy népmesei történetként is elemezhető, felfogható, és ezért gondolom, hogy nagyon jól húzták egymást az akciófilm sík, illetve ez a szociológiai része. Tehát én azt hiszem, hogy a filmnek nagyon kevés hibáját tudnám most a kritikák elolvasását követően, és a film megnézését követően nagyon kevés kritikát tudnék most megalapozottnak nevezni.
Akkor egy kicsit hidat is szeretnék a filmtől a beszélgetésünk további részéhez képezni, és pedig a filmből kiadott egyik mozzanattal, nagyon hatásos volt ugye a bevezetése is, ahogy lemennek hárman a tóparkra, ugye a természet közelségében, és aztán elkezdenek pecázni, horgászni, és annak ugye a végkifejlete egy adott pillanatban, hogy a két gyengépet a főszereplőbe dobja, úgy ahogy van mindenestől, kocsistól és szerszámostól, mint egy megsemmisítve, és már elmenne, és ahogy megy el, mégis valami feltámad benne, hát ugye keresztény fogalmak szerint ezt nevezzük megtérésnek. Vagyis ez a hirtelen az emberben mégis valamiképpen a jóság, a megtérés, hogy ez van, aki mér egy ilyen pillanatnyi folyamat, és aztán van, amikor az ember hosszú hetekig, hónapokig, netán évekig is elrágódik ezen, hogy mégiscsak felül kellene vizsgálni a korábbi életet, a korábbi cselekedeteket, a korábbi egyáltalán döntéseket. Szóval ez a mozzanat nagyon emberi a filmben, és aztán ugye tovább is viszi természetesen, de a megtérés, mint lelki folyamat, akár mert ismerős, hogy egy kicsit egyházi verkekből is, de talán szóval egy kívülről is mondani, hogy mennyire esély és lehetőség az ember számára az életben.
Nagyon jó jelenetet fogtál meg, hát tisztelet jól, mert én is megképzeltem, hogy az a jelenet. A végén egy adat is. Bár amikor
elcsendesült a víz, akkor azt gondolom, hogy meghagyott az emlékben a vér, hogy most akkor hogyan lesz tovább. El fog csendesülni a víz, és elmegy-e. És úgy volt közvetítve az egész, hogy igen, vagy nem. De jó volt az a fölvezetése is, amikor az egyik rokkantéjó a természetet elemezte, hogy mi az a természet. Hát az is azt hiszem, hogy az egyik legjobb része valóban a filmnek. Ahogy a természetesség és a spontanitás belevitte a történetbe is. Egy intézetügyi körből hogyan találkozik a természettel. Egy ilyen jó. De rátérve arra a kérdésre, amit érintettél, a tiszteletű szerintem is egy fontos fordulópontja a filmnek, meg a jelen rajznak. És onnantól válik világossá, hogy itt van egy új ember, aki szövetséget kötött ezekkel a fiúkkal, a stáncokkal, és végül is elvezet oda, hogy akkor a film végén a leszámolás teszi lehetővé azt, hogy a műtéthez szükséges összeg az meglegyen, és összeér a két szála a rakciónak, meg a mozgássérült történet ebben a két pontban a végén, a végkifejezetben találkozik. De azt hiszem, hogy ez nem erőltetett ez a megfogalmazás, és ezért köszönöm szépen, egy lelkésznek kell ezt nyilvánvalóan itt kimondani, hogy ott van ez a változás. És azt hiszem, hogy a hívő emberek lehetünk itt eléggé nagy számban, és van, akinek lehet, hogy van az illetően egy kitüntetett pillanat, amikor azt mondja, hogy megtért. Nekem van ilyen pillanatom, a középiskolás koromban értem át, egy nyári ifjúsági táborban. Ugyanakkor az is fontos, hogy akkor az embernek az életében valami megváltozik, viszont ez nem jelenti azt, hogy be lenne szüksége az embernek a mindennapos megtérésre, tehát arra, hogy egy mércévé várjon az életébe. Talán a mérce születik meg a megtéréssel az emberben, amelyhez mérje minden napjait, és mérni, igyekszik mérni az életét. Ugyanakkor szerintem igyázzunk kell arra, hogy ne legyen ez túl előtetett, és örülök annak, hogy volt az elején a filmnek egy olyan szála, amikor kifejezetten ezt a labdát leütötte a rendező, hogy hát nektek nyomorékoknak, hogy egyedül a vallás magad pótlékén. És ezt a dolgot nagyon határozottan érdekeztette a filmben, és én azt hiszem, hogy ez is egy fontos vonatkozás. Végül is a vallás a minden ember életében lehet ópium, ahogy ezt Marx megfogalmazta, és azt gondolom, hogy ennek is nagyon kell a hívő embernek is figyelnie, ne legyünk bezártak, ne legyünk elszigeteltek, ne legyünk az életünkben a hídgyakorlatunk egy önbecsapás, és azzal, hogy itt a Szent Simonnál követett kicsit kijön egy moziba, és megmutatja a református gyülekezet a önmagát Szombathelynek, és itt vannak a város vezetői. Én ezt egy nagyon fontos lépésnek, ezt is tartom a közösségi életünk szempontjából is, de a egyéni életünk szempontjából is fontos. Tehát a klerikalizmusnál és az elvallásosodásnál nagyobb ellensége szerintem a hívő ember életének nem nagyon van. Főleg, ha már egyszer hívő emberi vált. Tehát itt a hit élő hitként való megőrzése az ember számára, egy gyülekezetnek élő gyülekezetként való megmaradása egy városban, vagy egy ország életében a legfontosabb feladat, a legfontosabb kihívás.
Ahhoz, hogy megértsük ezt a történetet, kicsit szeretném itt a beszélgetést átvezetve személyessé tenni, és talán csak annyira, mennyire nyilvánosság elé tartozik. Én ismertem édesapádat, meséltem még, mikor ott a parókián találkoztunk, hogy 1987-ben a Tököli úr 44-ben ott voltam. Ezért találkoztunk is, csak az akkor elmaradt, és én aludtam is annak idején, nem is egy éjszaka ott. És én az ő történetét ismerem, illetve az ő helyzetét. Ezzel a háttérrel szeretném megkérdezni, mert ugye előjött ez a kérdés, nekem nagyon tetszett ez a mondat, hogy a megtérése igazából a mérkék születik meg. Az még nem még állap. Az ember életében megszületik a mérkék. Hogy hogyan volt a német családban, ahol az édesapa ezt a könyvből tudjuk, ő is úgy tér meg, sőt azt mondja, hogy akarat ellenében tér meg a német Géza, akiből később a református lelkész lesz, és nagyon lelkesedéskel éleszti belülről is az egyházat a 1970-es, 80-as években, olykor egészen alulról. De beleszületik ebben három gyerek. Szóval hogy is van ez a történet, hogy egyik oldalon van az örökség, ott van egy református lelkész édesapa, a másik oldalon meg folyamatosan ott van ez a mindig csak a személyessé válna itt az örökségen volt.
Igen, azt hiszem, hogy fontos, amikor visszamegyünk a életünkben a szüleinknél megtalálni a bolygót, édesapám Székesfehérvárra járt középiskolába, és megbízták azzal, hogy írjon egy cikket a falujára. Talán nem tudom, hogy a kis szervezet részét született valamivel, hogy hogyan mutatja a népet az egyház. És elment egy evangelizációra, végigjárt Székesfehérváron a talán 40 héten volt az esemény, és az evangelizációs hétnek a végére megtért apám, aki katolikus tisztereket járt egyébként. És akkor olyan erőtüzet kapott ebben a háború utáni meggyújulási mozgalomban, hogy az egész életében az rakétaként vitte. És édesapám egy evangelizátor volt, egy olyan ember, aki abban a kommunista időszakban nagyon szűk keretek között tudta ezt gyakorolni, hiszen 56. északi forradalommal szemben internálták, és akkor gyülekezeti szolgálati lehetőséget kapott 4 évet ócsán, aztán utána 8 évet kapott még érdem, amikor aztán azért bocsátották el a lelkészi szolgálatával, mert a gyülekezeti életben a ifjúsági munkára ezt a hangsúlyt rendkívül sikeresen működött a fiatalok között, illetve a szellemi életben is nagyon komoly értelmiségi missziót is végzett ott az egyik parókián. De nem állt le 1972-ben, ahogy említettem, elkezdődött az állami munka, és akkor néhány barátjával, évfolyamtársaival, meg egy néhány